Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Péter tér barokk oszlop csarnokában rendezett 100 Betlehem a Vatikánban című kiállításon három magyar művész alkotása is látható. Az egyházi tárlat 125 olasz és külföldi Betlehemet sorakoztat fel, amelyeknek közös nevezője a kézműves technikák alkalmazása. Daru Péterné, Tamaskovics Gáborné és Tremmelhudik Katalin alkotásai képviselik idén Magyarországot, közölte a Szentszéki Magyar Nagykövetség. Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre, részben az újabb autóipari beruházásoknak köszönhetően, amelyek nem lennének lehetségesek egy rendkívül fejlett, sokszínű beszállítói hátország nélkül. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Friss beruházásának átadásán. Szijjártó Péter arról számolt be, a világvezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket fognak gyártani. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárd forinttal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban. A tárcavezető Heves vármegye utóbbi évekbeli kiváló teljesítményét is méltatta, megjegyezve, pont ez a századik olyan beruházás a térségben, amelyhez az állam az elmúlt 10 évben támogatást adott. A 100 beruházás 640 milliárd forintnyi értéket hozott el ide, és 7700 új munkahely megteremtését tette lehetővé. Aláhúzta, hogy a magyar autóipar nagy utat jár be az utóbbi nehéz időszakban. Az ország immáron 6. éve a 20 legnagyobb autóipari exportőr közé tartozik globálisan, amelyek együttesen a teljes kivitel 90%-át adják. Októberben az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, bíztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt, amely elsősorban a számítógép elektronikai optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása alágazatok növekedésének volt köszönhető. Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdése áll, felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban egy kikerülhetetlen tény. Ha itt hagynák a kontinenst, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákum jönne létre. Nincs más választásunk, mint hogy Brüsszel ellenzékeként dolgozzunk, jelentette ki a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint nagy koalíció jött létre az Európai Néppárt és a baloldali pártok között. Ez kudarcra van ítélve, ezért idővel többségben leszünk, tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a 2027 utáni pénzügyi ciklus megszavazásához Magyarország voksára is szükség lesz az unióban, de ezt csak akkor tesszük meg, ha a visszatartott 12,5 milliárd eurót kifizetik. A Román Alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét és elrendelte a teljes választási folyamat előről kezdését, közölte a testület, miután a legfelsőbb védelmi tanács megállapította, hogy a voksolás eredményét nemzetbiztonságot veszélyeztető külföldi beavatkozás befolyásolta. A határozatot nem lehet megfellebbezni. Az egyhangulag elfogadott döntésben Románia kormányára bízták, hogy dolgozza ki az elnökválasztás megismétlésének menetrendjét. Végül az időjárásról, a továbbiakban is felhős, borult lesz az ég, némi szitálás, gyenge eső is előfordulhat, helyenként felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű, nem volt ő se szent, egyszer fent és egyszer lent, az élet mégis úgy tűnt gyönyörű. Csak énekelt, s egy szót sem értett latinul, de kért, hogy higgyem el, ha érdekel, hogy meghívja a bajt, aki térdet sose hagy, a szívét sem emelheti fel, csak az, aki mást is felemel. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el a hiányod, arra tanít legyek én, aki meg. Fogja már régen a kezem, nem is szól, csak int, aztán eltűnik megint, mikor azt kívánnám, maradjon velem. A sötét ég előtt az arca falfehér, a tenyerében parazsat hozott, ő előttem jár, és a túloldalon vár, hogy meg ne fagyjak én, ha átjutok a földre omlana a csillagok. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el a hiányod, arra tanít legyek én, aki meg.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! A közelmúltban ünnepeltük a magyar nyelv napját. Ezen alkalomból, valamint születésének 174. évfordulója alkalmából is emlékeztek a Miskolci Felvidékház szervezésében Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére. A most következő percekben a helyszínen készített hangképes összeállításomat hallják. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Pósa Juditot és Gyurán Ágnest, a Pósa Lajos Társaság elnökét és alelnökét, valamint Páko Máriát, a Mákvirágok Együttes vezetőjét. Néhány perccel ezelőtt ért véget egy nagyon szép előadás, amelyben gazdagabbak lettünk Pósa Lajos életével kapcsolatosan. Az ön vezeték neve is Pósa, gondolom nem véletlenül.
Nem, oldalagi leszármazottak vagyunk mind a ketten Gyurán Ágnessel.
Mondhatjuk úgy, hogy Pósa Lajos
szép unokahugai. Igen, igen.
Mit is lehet róla tudnunk csak röviden azok számára, akik keveset hallottak róla? Ő volt a gyermekirodalom megteremtője, ezt mindenképpen kijelenthetjük, minden túlzás nélkül.
Igen, ez az egyik érdeme, a másik érdeme pedig talán az, hogy felfedezte Móra Ferencet a magyar gyermekirodalom számára, szóval azt hiszem, hogy ez a kettő a legfontosabb, amit tudni kellene róla.
És mikor jött létre a Pósa Lajos Társaság, és milyen céllal?
A Pósa Lajos Társaság 2017-ben jött létre. Pósa Lajos munkásságát, életét bemutattandó, és mivel hogy felvidéki társaságról van szó, a magyar kultúra ápolása és terjesztése is a célunk.
És önök most ezt tették itt a Miskolci Galéria első emeleti termében, hiszen életét bemutatta, valamint az életével kapcsolatos szövegeket is, részleteket is megjelenítették. Milyen részletek is hangzottak el egészen pontosan?
Hát akkor, mikor Dankó Pistával összeismerkedett, ez volt az egyik, másik Rőrinci György tollából, akkor, amikor Vágó Pál nem adta el a saját szülőházát egy Pósa versnek köszönhetően, és még Mikszáth Kalma levele.
Részletek hangzottak el az előadásban, nem véletlenül az Én újságom című gyermekalbumról is szó volt, hiszen Pósa Lajosnak, nyugodtan kijelenthetem, ez az egyik főműve volt.
Így van, 1889-ben jelent meg az első száma ennek a lapnak, és Benedek Elekkel együtt kezdték el szerkeszteni. Pósa Lajos teljesen haláláig szerkesztette ezt az újságot, és van nekünk egy, a Pósa Lajos Társaságnak egy gyermekfoglalkozásunk, aminek a címe Pósa bácsi szerkesztősége, és a gyerekekhez ezt a lapot, a benne lévő verseket, meséket, játékokat, rejtvényeket hozzuk közelebb, és ismertetjük meg velük.
Volt olyan időszak, amikor Pósa Lajosról kevesebbet hallottak az emberek. Nem volt róla szabad annyit beszélni, de a Pósa Lajos Társaságnak köszönhetően ez mára már nagyon megváltozott. Hatalmas számokat említettek itt az előadásban, hogy honnan, hova fejlődtek az önök kezdeményezésének köszönhetően.
Nem csak a mi kezdeményezésünknek köszönhetően, hanem a falunak is köszönhetően, ugyanis Radnót, a szülőfalu, az sosem felejtkezett meg Pósáról, akármilyen időszak is volt. A kultúra Radnótban mindig fejlett volt, és tulajdonképpen a verseit verselték, mondták, használtak, tehát a szülőfalu nem feledkezett meg Pósáról soha. 2000-ben aztán a 150. évfordulóján, tehát Pósa születésének a 150. évfordulóján egy nagy ünnepséget rendeztek, és elkezdődött Pósának az ébresztése. És a halálának az évfordulóján 2014-ben pedig egy rendezvénysorozat valósult meg. Nagyon-nagyon sok helyszínen, majdnem 70 helyszínen, 4 országban, és tulajdonképpen hát azt is hozzáteszem, hogy egy fillér nélkül, mert nem volt támogatás erre az emlékévre, sehonnan nem kaptunk pénzt, de viszont nagyon nagy lelkesedéssel csináltuk végig, mert hát nagyon sok helyen visszhangra talált ez a mi hangunk. És ebből adódott aztán az, hogy később 2017-ben a Pósa Lajos Társaság megalakult, mert hogy ez a lelkes garda tovább vitte a tüzet, és tulajdonképpen nem szerettük volna, hogyha ez teljesen kihűl.
Páko Máriához fordulok. Egy nagyon szép zenei, szó szerint kiegészítéssel tették színesebbé és méltóvá széppé ezt az előadást. Pósa Lajos megzenésített versei hangzottak el az előadáson. Nos, mit is lehet tudnunk a Mákvirágok Együttesről?
A Mákvirágok Együttes tagjai nálam tanultak a gitározás alapjait örömzene műhelyemben, és azóta ugye a Tompa Mihály országos versenyén van egy ezüst és van egy aranysávunk.
Szívből gratulálok ehhez az elismeréshez, valamint Pósa Lajos versei is fontosak az önök számára, hiszen számos Pósa Lajos verset megzenésítettek.
Igen, nagyon fontos, mert nagyon mély nemzeti érzelmeket tartalmaznak ezek a versek, és én nagyon fontosnak tartom, hogy a hovatartozásuk ne legyen kételyes, vagyis tudják a gyerekek, hogy hova tartoznak, főleg ugye felvidéken élünk, hogy magyarok vagyunk. Ez nagyon fontos számomra.
Valóban ezt ki is emelték itt a kedves műsorvezető hölgy is. Az önök szájából, az önök előadásában hallani azt, hogy magyar vagyok, sokkal többet jelent, mint hogy itt Magyarországon elénekeljük, hogy magyar vagyok. Nekünk is fontos, de önöknek határon túl ez még többet jelent. Kijelenteni ezt a mondatot és elénekelni, hogy magyar vagyok.
Ez így van, mert önöknek adott helyzet, hogy magyarok, de nekünk azért minden nap meg kell harcolni ezekért a dolgokért, és picit más értelmet vonz magával ez a szó, hogy magyar vagyok. Sokkal mélyebbeket szerintem, és nehéz néha ezeket a dolgokat énekelni. De én azt hiszem, hogy ezeket a verseket, amikor énekeljük, ezeket a nemzeti érzéseket a gyerekekben megerősítik. Ezek a mondatok, ezek a versek, ezek a dalok, amiket zenésítek.
Apropó, ha már megzenésítés, az ön megzenésítései ezek a dalok?
Igen, mindegyik.
Szívből gratulálok. Élvezett hallgatni, kedves hölgyem, csak azt tudom mondani, ebből majd ízelítőt is adunk a kedves hallgatóknak, mert hogy rögzítettem az önök által előadott énekeket, és meghallgatjuk majd a riportban. Végezetül gratulálok a tehetséges gyermekeihez is, hiszen valóban ők is szívvel, lélekkel zenélnek. Én ezt láttam itt a helyszínen.
Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, hát nélkülük kezdem menni, így mondom, és nagyon örülök, hogy ennyi lelkes és tehetséges gyereket gyűjtöttem magam köré, akik ilyen lelkesedéssel csinálják ezeket a csodálatos dolgokat, verseket.
Köszönöm szépen önnek a riportot, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, és viszont örültem.
Én is. Ha már az elmúlt percekben megemlítettük a Magyar vagyok című Pósa Lajos verset, akkor a folytatásban javaslom, most hallgassuk meg ennek a versnek a megzenésített változatát. A Mákvirágok Együttes előadásában az együttes tagjai név szerint Kovács Dorina, Tóth Tamás, Mikó Fruzsina, Mihály Benyámin és Dávid Máté. Vezetőjük pedig Páko Mária. Szóljon akkor a Magyar vagyok című Pósa Lajos vers Páko Mária által megzenésített változata. Pósa bácsi, így is emlegetjük gyakran Pósa Lajost. Nekem a legszebb emlékeim vele kapcsolatban a csodálatos köszöntők, gyermekversek, és nem utolsó sorban az imádságok, ha már a Szent István Rádió hullámosszain beszélgetünk. Olyan csodálatos imádságok, amelyeket mind a mai napig imádkozunk, de talán kevesen tudjuk, hogy éppen neki köszönhetjük.
Így van, ha egy foglalkozást tartunk, vagy beszeretnénk mutatni, akkor megkérdezzük a közönséget, vagy a közösséget, amiben vagyunk, hogy ismerik-e Pósát. Hát persze az idősebbek bakolnak, hogy igen, ők ismerik, de a fiatalabbak nem annyira. De ha azt mondjuk, hogy ismerik-e ezt az imádságot, az Én Istenem, Jó Istenem kezdető esti imádságunkat, akkor tulajdonképpen nagyon elcsodálkoznak, hogy éppen pont ő írta. Tehát valamiféleképpen a Kárpát-medencében ismerik Pósát ezen az imádságon keresztül. Aztán a régi református énekeskönyvben, ugye a Mennyben lakó Én Istenem című dicséret is megtalálható, és ezt is Pósa írta.
És mik a jövőbeli terveik, hiszen most itt vendégeskednek Miskolcon, gondolom, hogy a Pósa Lajos Társaság feladata nem zárul le itt, hanem vannak még jövőbeli terveik, mit szeretnének elérni?
Hát van egy Réd Lámpás című előadássorozatunk, ez főleg az elnöknőnek az ötlete alapján, Pósa Judit ötlete alapján valósul meg, és oda nagyon-nagyon sok embert meg szoktunk hívni, aki valamiféleképpen kötődik Pósához, a Pósa asztalhoz, a társaság tagjaihoz, vagy egyéb szempontból, és hát ez egy kimeríthetetlen téma. A másik dolog, hogy a Pósa bácsi szerkesztősége gyermekfoglalkozás, annak is még csak az első részénél vagyunk, még mindenkivel csak megismertetjük ezt az első számot, de hát kimeríthetetlen kút ez a téma is, úgyhogy jöhetnek majd a következő részek, fejezetek ebben a történetben is.
A folytatásban ismét a Mákvirágok együttes énekel nekünk Pósa Lajos Száraz Ágon című versének megzenésített változatát hallják. előadásában már megismerhettük Pósa Lajos életútját. Mondjuk el, hogy ő nagyon sok jeles és közismert költővel és íróval kapcsolatban volt. Kikkel is?
Magában a Pósa asztalban nagyon sok ismert személyiség volt. Feszti Árpád, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Ródi Sándor, Dankó Pista, Lányi Géza.
És ha már megemlítjük a Pósa asztalt, mi is volt egészen pontosan ez a Pósa asztal?
Pósa asztal egy baráti társaságnak mondhatnánk, ami még Szegeden alakult, de hogy Pósa felköltözött Budapestre, ott is az Orient szállóban működött. Eddig 200 személynél tartunk. Voltak itt színészek, művészek, szobrászok, politikusok, közéleti személyiségek, és egy nagyon vidám társaság volt. Egymást támogatták, különböző művészek megbeszélték, ott mondjuk Zala György vagy Fádrósz, hogy Kabi milyen tervei vannak, és akkor ők elmondták a véleményüket, hogy véleményezték, kritizálták, jó hiszeműen, persze építő kritikánként, hogy mit, hogyan kellene, és ez egy nagyon érdekes társaság, mert mindent alávetettek a barátságnak, a szeretetnek, a támogatásnak, de politizálásba soha nem mentek bele, úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt a kulcsa annak, hogy ők ilyen jól kijöttek, ezt ajánlanom a mai társaságoknak is.
Tisztelték és inspirálták is egymást.
Igen, egyértelműen.
Teológiai tanulmányokat is folytatott Pósa Lajos előadásából. Igen. Ezt szeretném újra megemlíteni és idézni. Valamint író is volt, de mégis milyen érdekes, hogy a gyermekirodalom és a gyermekek iránti szeretete volt a meghatározó, és elkezdett a gyermekeknek írni. Sőt, nekem nagyon tetszett, amikor megemlítette, hogy még arra is volt példa és precedens, hogy Jókai Mornak is visszaadta az írását, ha éppen az nem volt megfelelően és kellően a gyermekekhez szóló írás.
Igen, nagyon szigorú szerkesztő volt. Volt egy konkrét elképzelés, hogy hogy kell kinézni egy gyermeklapnak, és csak a tiszta forrást engedte, hogy tovább menjen ebbe a gyermeklapba, a gyermekek felé, és próbálta őket úgy erkölcsileg irányítani, jót felé terelni, tanácsokat ellátni a szerkesztő bácsi postáján keresztül pláne ezekkel a levelezésekkel, és a gyermekirodalom felé még szállt, tanácsára fordult, de azt hiszem, hogy ez a Balogvölgyi Gömöri falucska Radnót, ez volt az a tiszta forrás, amiből őt tudott meríteni, és mindig csak jót és szépet írt. Próbált ezeket a gyerekeket megóvni minden rossztól, holott nagyon sok elhalálozással kapcsolatos hír volt ezekbe a gyermeklevelekbe, de ő támogatta őket, ő próbálta őket fölkarolni, de nem zárkózott el attól, hogy a világot lássak olyannak, amilyen. Például meghalt édesanyja, meghalt testvér, torokgyér, stb. Által. Ott még akkor ugyebár nem volt háború, hála Istennek, úgyhogy őt ez Jóisten megkímélte attól, hogy a világ égést átélje. Úgyhogy ilyen boldog békebeli időben élt, de azt, amit átadott a gyerekeknek, ezt a történelemből, a mondákból, a magyar népmességből merítette, és egy nagyon szép útra terelt őket, úgy gondolom.
Önhöz is felteszem a kérdést, azok a jellegzetes és csodálatosan szép Pósa bácsis imádságok, amelyekkel kapcsolatban nekem olyan szép gyermekkori emlékeim vannak, csodálatosan szép imádságokat tudott írni.
Igen, gondolom, hogy ez a teológiai tanulmányoknak a hatása, és édesanyjának a hatása. Ez a mélyen hívő ember volt, és alázatot tanított másoknak is, és ő is alázatos volt.
Vele kapcsolatban meg kell említenünk az Én újságom című folyóirat, volt ez?
Heti lapot.
Hogyan szerkesztette ezt a heti lapot?
Ez rejtés számára, hogy volt képes például ezekre a levelekre ilyen pontosan válaszolni, visszavezetve arra, hogy a múltkori leveletbe azt írtad, hogy szóval hihetetlen kartotékájának kellett lenni, nem volt még számítógép, hogy ezt milyen módon kezelte. Nagyon jó emlékezetének kellett lenni, emlékező tehetségének, hogy pontosan tudta kivel, mivel, hogyan levelezgessen. És ahogy már mondtam, hogy Szegeden ez a jó barát gyermeklap, amit ő elindított, biztos egy nagyon jó tapasztalat volt arra, hogy kell ezt a gyermeklapot csinálni. Ott volt Benedek Elek, és nagyon érdekes, hogy a magyar gyermekirodalom két megteremtője, úgymond, egy székely és egy felvidéki.
Valóban nagyon érdekes.
És azt hiszem, hogy ugyanaz volt Benedek Elek, és őnél is ott volt a tiszta forrás, Pósánál is ott volt a tiszta forrás, és ebből tudtak meríteni. Ez volt a plusz, ami mondjuk egy budapestinek nem volt meg.
Sárospatak is fontos volt az életében.
Igen, nagyon fontos Sárospatak is, hát itt a tanulmányai, és ugyan nem minden tanárával jött ki jól, de mély nyomot hagyott benne Sárospatak, biztos vagyok benne, és ezek az imádságok nem véletlenül keletkeztek, és mindig is magukra, bizonyos tanárokra nem tekintett jó szemmel vissza, de általánosan Sárospatak, igen, Sárospatak a kedvencei közé tartozott, ugyanúgy, ahogy Szegedet is nagyon szerette, azt mondta, hogy második szülő hazája Szeged.
Hagyatékával ön rendelkezik, ha jól vettem ki a szavaiból, vagy ön is? Hagyatékából milyen relikviákat, milyen érdekességeket említene meg?
A hagyatékának a nagyobb része az Sárospatakon van, a református tudományos gyűjteményekben van elhelyezve, ami nem a közintézményekben van, az a család által nálam van, én örököltem meg. Hát mik vannak ezekben? Vannak fényképek, vannak dedikált kötetek, nagyon érdekesek. Minden, amit mutattam is, hogy például Mikszatnak dedikált kötet, de van például olyan kötet, amit Pósának dedikáltak. Például Endrődi Sándor nem régen volt az évfordulóan, vagy Szalvaitól, vagy Pap Zoltántól, Szabolcska Mihálytól dedikált kötetek, amik szerintem nagyon értékesek, de hát nekem számra másképp értékesek, mint másnak. Igazolványok, vasúti igazolványok. Az egész társaságnak volt első osztályra vasúti igazolványok, nagyon sokat utaztak, ott voltak szerintem minden Petőfi és Kossuth szoboravatáson, ő nagyon rajongott. Kossuth Ferencék tartotta is a kapcsolatot, még Kossuth Lajos fiával is, Kossuth Ferenccel. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek számomra, vagy megvan az imádságos könyve, szintén az ő imádságos könyve is ott van nálunk. Az én őságom bekötött kötetei ott vannak. Nem mind sajnos, mert hát a háború is megtépázta ezeket a dolgokat, úgyhogy azért is mondtam, hogyha valakinek van én őságom kötete, vagy olyan Pósa kötet, amit úgy gondolja, hogy ő már nem kér, nem tart rá számot, akkor mi nagyon szívesen átvesszük, ha van olyan évfolyam, ami nálunk nem lehető meg. Vagy esetleg kézirat, mert most is kaptunk kéziratot, leveleket, ami a Pósa családnak volt címezve. Úgyhogy ezek nagyon nagy értékek, és felhívom rá a figyelmet, hogy hozzánk.
Akkor végezetül nyugodtan elmondhatjuk a minket hallgató kedves hallgatóknak, hogy akikben felkeltettük az érdeklődést, a Pósa Lajos társasággal felvehetik a kapcsolatot, megkereshetik önöket a Facebookon, és ha szeretnének hozzájárulni a Pósa hagyaték gyarapításához, akkor ezt megtehetik.
Igen, nagyon szépen köszönnénk ezt a támogatást is. Egy idézettel szeretném befejezni, ami számra egyik a legfontosabb, hogy őseinknek érdemivel sohse dicsekedjé, csak úgy szép ez, ha valamit te is hozzátettél.
Az elmúlt percekben Pósa Judittal és Gyurán Ágnessel, a Pósa Lajos Társaság elnökével és alelnökével, az író szép unokahúgaival beszélgettem. Riportjaim közben pedig a Mákvirágok Együttes tagjai énekeltek nekünk Pákó Mária vezetésével. Az együttes tagjai pedig név szerint Kovács Dorina, Tóth Tamás, Mikó Fruzsina, Mihály Benjamin és Dávid Máté. Elhangzott hangképes összeállításomban a 174 éve született Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére emlékeztünk. Javaslom, hogy most ismételten énekeljen nekünk a Mákvirágok Együttes. Daluk címe: Nyisd ki rózsám az ablakod.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Egy igazi boldog békeidőkbeli előadással várja itt a hűvös nyírkos decemberben a látogatókat az Egri Gárdonyi Géza Színház Molnár Ferenc olimpiája. Én azt gondolom, hogy Molnár Ferencet mindig jó elővenni ugye a Talsolyból, hiszen ugye azért őt egy bő 100 éve játsza minden színház, de ő mindig tud valami újat adni, és mindig lehet aktualizálni. Ez lesz az olimpia is, ami egy vígjáték, és hát nagyon remélem, hogy tényleg felderít minket itt a borús napokban. Blaskó Balázs a rendezővel beszélgetek.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, nagy öröm Molnár Ferenc bemutatóra készülni, hiszen Molnár tulajdonképpen klasszikus. Számunkra ő már klasszikus, méghozzá egy olyan szerző, akinek a sikere bejárta az egész világot, a darabjainak a sikere, nyilván ez az ő személyes sikere is, bejárta az egész világot Ausztráliától az Egyesült Államokig és Európa minden országában. Annál is inkább nagyon jó most már elővenni, és itt egy kicsit anyagi szempontok is vezetnek bennünket, mert lejárt a szerzői jogdíj, mert ugye 70 év a szerzőket illető, és az örökösöket, a jogörökösöket illető jogdíj. Ugye Molnár Ferenc 1952-ben halt, megtávozott közülünk, és hát ennek most már 72 éve. Ezt onnan is tudom, mert én 53-ban születtem, és ezeket az időpont
könnyebb
megjegyezni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon hálás bemutatóra, remélhetőleg hálás visszajelzésű bemutatóra készülünk. Az olimpia, ahogyan mondtad, hát a boldog békeidőkben játszódik, bár legalábbis az én olvasatomban, bár 1913-ban íródott, ami ugye azt jelenti, hogy az első világháború kitörése előtti puskaporos levegőjű időszakban, de én azt gondolom, hogy ennek a darabhoz semmi köze nincs. Ugye Molnár egy virtigli polgári szerző. Méghozzá egy olyan polgári szerző, aki tulajdonképpen nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápolt, az éppen sikeressége okán nagyon jó kapcsolatokat ápolt az arisztokráciával és a nagypolgársággal. Na most éppen ezért ő nagyon visszafogottan kritizál a műveiben ezeket a társadalmi rétegeket, csak tapintatos gúnnyal és egyfajta humoros véleménnyel volt az illető társadalmi osztályok felé, éppen azért, mert hogy nagyon jó kapcsolatokat ápoltak. És hát nyilván a színház fenntartók, azok mind a nagypolgárokhoz, az akkori arisztokráciához kötődtek, és hát nem volt igazándiból ildomos ebben a helyzetben, amikor a bemutatók ezeknek az embereknek a személyiségétől, véleményétől, szimpátiájától fügtek, rossz helyzetet teremteni. Az olimpia számomra azért is nagyon kedves darab, mert 1983-ban friss házasokként feleségemmel, Sárosi Kingával Veszprémben, Sík Ferenc rendezésében egy nagy sikerű bemutatónk volt, és ennek az emléke engem elkísér a mai napig, sőt, amíg élek. És hát természetesen mindkettőnket. Kinga játszik is a mostani bemutatóban, ő olimpia édesanyja Ettingenné. Ugye itt egy magas arisztokrata családról van szó, Ettingen tábornok, aki rokona a császári családnak, tehát a császári családhoz nagyon közel álló arisztokrata világban játszódik a történet, amely egy osztrák fürdővárosban, mint helyszínen játszódik. Nem kívánok elárulni a darabról olyan cselekményi összetevőket, amelyek elárulnák a dolog poénját, hiszen Molnárnak minden darabja egy-egy olyan furfangos csalafinta ötletre épül, amely az egész cselekvény vezetést befolyásolja, meghatározza, és egy nagy csavarintással, egy váratlan helyzetet teremtve jutunk el a végkifejletig. Na hát ez a darab is ilyen, mégpedig ugye ebben a körben egy huszárkapitány kerül flört viszonyba Olimpia hercegnővel, és ennek az alakuló kapcsolatnak a következményei azok, amelyek meghatározzák a darab cselekményét. Hiszen itt a látszatokra nagyon-nagyon adni kell. Nem lehet a közvélemény elé tárni egy ilyen flörtöt, egy ilyen összetevőjű, egy paraszti származású huszárkapitány és egy hercegnő, az udvar első udvarhölgye kapcsolatát, amely hiába látszik, vagy látható, hiszen együtt lovagolnak, együtt sétálnak, tehát ennek vannak külső jegyei, de nyilván ezek még nem tények. Na most ezt az egész dolgot, mivel a császár születésnapján adott bál ad apropót a darabnak, amely gyakorlatilag kronológiában egy éjszaka és egy reggel története. A bál közvetlen lezárása pillanatában még halljuk a Strauss muzsikát. Nyilván ezt a világot a Strauss muzsika határozza meg, amely természetesen alkalmazott zeneként a mi előadásunkat is kísérni fogja. Éppen a napokban vágtam meg a zenei anyagot, amely hát önmagában is hordozza ezt a monarchikus hangulatot. Azt gondolom, hogy a szereposztáson nagyon sok minden múlik. Ugye Olimpia hercegnőt Babocsai Réka játsza nagyszerű érzékenységgel, már most gyakorlatilag egy bő hét áll még rendelkezésre a bemutatóig, de nagyon látszanak a szerepek bemutatásának körvonalai. Babocsai Réka játsza a főszerepet, Kovács kapitányt, Nagy András, ugye Olimpia édesanyját Sárosi Kinga, édesapját Baranyi Péter, a tábornokot, amely egy zicser szerep. A szerepel még a darabban egy intrikus rokon hölgy, amelyet Lina szerepét Dimanopulo Afrodite alakítja nagyszerű humorral és nagyon a tőle megszokott érzékenységgel és jelenléttel. És van még két férfi szerep a darabban, egy rokon, Albert nevű rokon, aki árnyalja ezeket a intrikákat, méghozzá nem segítő szándékkal, hanem akadályozza, ezt Lisztóczky Péter alakítja, és van egy csendőr alezredes a darabban, aki hát tulajdonképpen a Deus ex machina, akin keresztül végül is sok minden bonyolódik, vagy nem bonyolódik, ezt a szerepet pedig Baráth Zoltán játsza. Nyilván a szereposztásban az a körülmény, hogy ugye a kedves hallgatók is ismerik általunk csak Zolcsinak becézett Baráth Zoltán kollégánkat, akinek a személyisége nem is állhat távolabb egy csendőr személyiségétől. Most ez a fajta ütközés adhat egy plusz humorforrást az alakításnak. A darabról annyit még érdemes elmondani, hogy tulajdonképpen ez egy operett zene nélkül. Ugyanis a hét szereplő, ahogyan felsoroltam, hét szereplője van a darabnak, amely szereplők tulajdonképpen több szereplő kettős szerep meghatározású lehet az operett szemszögéből, hiszen bizonyos értelemben Olimpia hercegnő, primadonna és szubrett. Kovács kapitány, bon viván és táncos komikus. Az édesanyja idős primadonna, az édesapja idős bon viván. A csendőr az egy férfi buffó. A Lina, a rokon szerep, az pedig egy női buffó. És ezek az operett világából megszokott szerepek, Ezek gyakorlatilag ötvöződnek. Tehát mi az alakításokban ezek ütköznek, egyszerre mutatódnak fel, vagy váltogatják egymást. Tehát tulajdonképpen itt nem csak hét szereplő, hanem éppen az említettek okán 10-12 szereplő van egyszerre jelen a színpadon. Ez egy különleges hangulatot teremt az előadásnak. Azt szokták mondani, hogy Molnárnál meghatározó a jó szereposztás. A jó szereposztás garantálja a sikert. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó szereposztást sikerült létrehoznunk, vagy létrehoznom, és ennek én nagyon nagy várakozással tekintek a megvalósulására, mármint az előadás bemutatója elé.
Ami egészen pontosan december 13-án lesz, 19 órától. Most pont ez olyan érdekes, így időközben én így gondolkodtam, hogy Molnáron túl, meg egyáltalán, hogyha a rendezésről beszélünk, itt ugye Molnárnak a titka a jó szereposztás, és ugye te már, hát mondhatom, hogy évtizedek óta rendezel, és ezt még talán sosem kérdeztem meg tőled, hogy akkor, amikor összeállítjátok az évad tervét, és egy-két előadás van, amelyet ugye te rendezel, akkor egy-egy előadás rendezéséhez te konkrétan, Blaskó Balázs, hogy fogsz hozzá? Tehát ugye megvan a szöveg, eleve ugye nyilván ki kell választani a szereplőket, ez azért azt gondolom, hogy többnyire a rendező privilégiuma, de hogy ugye most 2024-ben egy Molnár olimpiát valószínűleg másképp rendez meg az ember, mint mondjuk 83-ban ugye általatok játszottak, tehát hogy például te ilyen szempontból mennyire aktualizálsz, mi a te rendezői koncepciód?
Én azt gondolom, hogy különösen Molnárnál nem szabad belenyúlni. Tehát mi sem áll távolabb Molnártól, mint az aktualizálás. Hiszen azért klasszikus, mert minden időpontban, kronológiában, az életünk történései között, minden helyzetben és minden időpontban aktuális, vagy szórakoztató, attól függ, mit nevezünk aktuálisnak. Vagy én azt gondolom, és azért is választottam, mert szórakoztatni szeretnék. Na most a szórakoztatásban azt gondolom, hogy nem szabad aktualizálni. Tehát mi sem aktualizálunk, hiszen a monarchiában játszódik, ahogy említettem, 1913-ban íródott, de mi inkább arra gondolunk, hogy a cselekmény az valamikor az 1800-as évek vége felé, 1885 és 95 között valahol a klasszikus békeidőkben játszódik, hiszen például az Albert nevű szerep, van egy ilyen mondata, hogy itt legalább 100 évig nem lesz háború. Tehát nyilván ezt föl lehet fogni úgy is, hogyha ez 1913-ban hangzik el, akkor az akkori arisztokráciának a politikáról és a politikával való szembesülése a null ponton van, mert nem tudja, nem érzékeli azt a veszélyt, ami körülveszi őket 1913-ban. De ha 1885 vagy 90 körül retesszük ennek a cselekménynek a bonyolódását, akkor ez a mondat, ez abszolút helyén van, mert hiszen akkor nem volt feltételezhető, hogy bármi ilyen konfliktus közel lenne. Tehát ezen el lehet gondolkodni. Nagyon sokan nyúltak például a csárdás királynő kapcsán ilyesfajta aktualizáláshoz. Hiszen ugye ott egy világháborús helyzetbe is lehet helyezni azt a cselekményt, már a csárdás királynő cselekményét. Voltak ilyen kísérletek, volt, akinek ez nagyon tetszett, aki erőszakolt aktualizálást vár, annak ez elképzelhető, hogy tetszett, a nagy közönségnek nagyon nem tetszett. Tehát gépfegyverrel bemenni a csárdás királynőben a színpadra, hogy mondjam, az hiba. És a hiba az még rosszabb, mint a tévedés, tehát ilyet az ember szeret elkerülni. Tehát igazándiból a koncepció az, hogy azokat a már említett dús szerepköri jelenlétet, azt minél inkább kibontsuk, és megkeressük a humornak azokat a lehetőségeit, amelyek éppen ha egy szubrett és egy primadonna személyisége keveredik, vagy egy bonviván és egy táncos komikus személyisége keveredik, akkor annak mindenképpen van humoros megnyilvánulása. Tehát a jellem fejlődés, a jellemek kibontásának ezeket a lehetőségeit keressük, és az ebből adódó helyzetkomikumokat próbáljuk erősíteni. Tehát tulajdonképpen, ha a rendezői koncepcióról beszélni lehet, akkor minden határon túl jelenjen meg Molnár, jelenjen meg a molnári humor, a molnári cselekményszövés, és jelenjen meg az a fajta színészi, dús jellemformálás, amely ezekre lehetőséget ad, ezeknek a felmutatására. Tehát azt gondolom, nem ördöglakat a dolog, az ördöglakat abban rejlik, hogy ennek a stílusát, a viselkedés formákat olyan módon mutatni meg, amely hiteles, amely hozzá tartozik ezeknek a szerepeknek a személyiségéhez, és ehhez a világhoz. Ugye egyre távolodunk korban, időben ettől a világtól, ezt megidézni véleményem szerint csak hitelesen szabad. És ez a fajta hitelesség, ez a fajta viselkedésforma is rejt ma már számunkra egyfajta humor lehetőséget. Hiszen iróniával, megengedő gúnnyal tekinthetünk vissza korunkból erre a világra. Tehát ezeket járjuk, ezeket a lehetőségeket járjuk körül mindannyian a próba folyamat során, és próbáljuk ezt olyan mederbe terelni, amely a leginkább megérintheti a nézőket.
Én úgy vélem, hogy nem vagyok egyedül azzal, aki örül, hogy megint egy Molnár darabot láthatunk. Én nagyon szeretem. Tehát a játék a kastélybantól, az üvegcipőn át, a Pál utcai fiúk, amiről ne is beszéljünk, de ugye van még neki számos más előadása, amit azért remélem, hogy a következő évadokban talán láthatunk. Ez majd a jövő zenéje lesz, Blaskó Balázs. Köszönöm, és sok sikert kívánok az előadáshoz.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!